Formula Podcast, az autósport és formula magazin műsora. Futam összefoglalók, sztárvendégek, toplisták. Minden, ami F1 és autósport. A Formula Podcast virtuális stúdiójában Mészáros Sándor és Gellérfi Gergő. A Vodafone, a Ferrari és a McLaren egykori partnere immár a Formula Podcastet támogatja a Vodafone Podcast Pioneers program keretében.
Nagy szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat a Formula Podcast soron következő adásában, melyben mindenek előtt Lance Strollról és édesapjáról, valamint az ő családi csapatukról, az Aston Martinról fogunk beszélgetni. Beszélgető társam pedig ezúttal az Autosport és Formula magazin főszerkesztője, illetve Pitfall című műsorunkban állandó beszélgető partnerem, Gobodis Tamás. Szia, Tomi!
Nagyon rossz így megszólalni, amikor az emberek Mészáros Sanyit várják, és az én nevemben meg az hangommal találkoznak, de tudom, hogy még képen se hasonlítok Sanyira, de igyekszem valamennyit betölteni az így keletkezett űrből.
Azért akkora nem lesz az az űr, hiszen Mészáros Sanyit is be fogjuk egyes pontokon kapcsolni a műsorba. Sanyi jelenleg úton van Texasba, hiszen a helyszínről tudósít majd a hétvégi USA nagydíjról, és egyébként a jövő hétvégi mexikói nagydíjról is. És Sanyi jelenleg a londoni Heathrow reptéren tartózkodik, és hát abban maradtunk, hogy egy teljes adást fölvenni, úgyhogy ő a reptérről beszél hozzánk, háttérzajjal és mindennel az kicsit erős lenne, de egyes pontokon meg fog szólalni a témában. A témában, amely tulajdonképpen három kulcsszóval, három tulajdonnévvel jellemezhető, úgy mint Lance Stroll, Aston Martin és Yuki Tsunoda, az adás végére ugyanis a az ifjú japán titánról is fogunk beszélni kicsit, de egyelőre maradjunk Lance Strollnál, akinek azt hiszem, hogy a teljesítménye olyan mélységekbe jutott, nem tudom, te ezt hogy látod, ahova karrierje során még sosem. Ugye Strollal kapcsolatban, amikor megérkezett, nagyon sok kétség merült fel, hogy ő alkalmas-e bármennyire az F1-es szereplésre, annak ellenére, hogy junior kategóriákból voltak szép eredményei, de arról azért sok mindent lehetett hallani, hogy milyen körülmények között születtek meg azok a szép eredmények. Maradjunk annyiban, hogy nem kizárólag érdemi alapon. De voltak olyan megmozdulásai már az első szezonjában is, ami a kétkedőket azért kissé elhallgattatta. És voltak olyan pillanatok a karrierjében, talán mindenkelőtt 2020, amikor úgy tűnhetett, hogy Lance Stroll egy teljesen rendben lévő F1-es színvonalat, ha nem is klasszis, de egy F1-es színvonalat megütő pilóta. Hát jelenleg én ezt nagyon nem látom.
Igen, Strollal kapcsolatban azt gondolom, hogy odáig sikerült neki eljutni, hogy azt igazolta, hogy nem csak és kizárólag az apja miatt Forma 1-es pilóta. Azt a szintet meg tudja ütni, ami egy, hogy mondjam, hogy ne sértsek meg senkit, tehát ilyen egy tucat, ezen lehet, hogy megsértettem pont. Szóval egy ilyen átlagos Forma 1-es pilóta szintet képes megütni, de a sokadik szezonjában sem sikerült ezt meghaladni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ugyanaz bizonyította, hogy nem csak az apja miatt került be a Forma 1-be, és lett belőle a pilóta, de hogy csak miatta van még ott, ezt azért szerintem nem olyan túl nagy bátorság kijelenteni. Én azt gondolom, hogy nála rátermettebb versenyzők is kerültek már, meg kerülnek jelen pillanatban is a parfonalon kívülre, és hogyha ő esetleg kikerülne ebből a körből, én azt gondolom, hogy aki szembe jönne először ott a pedok ajtajába, hasonló teljesítményt tudna nyújtani. Lehet, hogy ez egy picit most így erős, nyilván ne felejtsük el azt a tényt, hogy ő most ugye Fernando Alonso csapattársa, és Fernando Alonso mindenkori csapattársa általában nem szokott a legmagasabb polcra kerülni a teljesítményével. De hát Strollnak a tendencia, amit te is mondasz, hogy voltak pontok, amikor úgy tűnt, hogy egész korrekt Forma 1-es pilóta, hát a tendencia most nagyon abban az irányban mutat, hogy nem, hogy előre fejlődne, hanem hátra.
Ugye a 2020 után másodszor van Strollnak olyan autója, vagy inkább most már lassan múlt időben volt a szezon első felében olyan autója, amivel dobogós helyekért lehet küzdeni, és számomra az a nagy különbség, hogy 2020-ban én azt éreztem, hogy a rózsaszín Mercedesből ő azért kihozta a benne rejlő lehetőségeket, dobogókat szerzett, pole pozíciót szerzett, Törökországban ki tudja, lehet, hogy még a futamgyőzelemre is esélyes lett volna, hogyha ott a gumi mizéria nem éri őt utol, hiszen ott az első kerékcseréig nagyon-nagyon magabiztos volt, de legalább egy dobogó benne volt abban is. Tehát ő ott tudott élni a lehetőségekkel, most viszont nem, nagyon nem. Gyakorlatilag még mindig azt mondhatjuk, hogy a szezonnyitó volt a legerősebb versenye, ahol kvázi félkézzel versenyzett, és az egy igazi hőstett volt, tényleg, és le az összes kalappal előtte. De hát azon kívül volt egy-két olyan hétvége, ahol partiban tudott lenni Alonsoval, azon kívül pedig a nagy semmi. Gyakorlatilag a nagy semmi, amely az utolsó egy-másfél hónapban kezd, tehát a nyári szünet óta kimondottan kínossá kezd válni.
És mit szólsz ahhoz, hogyha azt mondom, hogy ebben a motivációnak nagyon jelentős szerepe? Ugye ezt róla kapcsolatban mindig azt szoktuk fejtegetni itt a korábbi években is, hogy igazából mennyire szeretne ő Forma 1-es pilóta lenni, és mennyire akar ő igazán jó Forma 1-es pilóta lenni, mit hajlandó azért beletenni munkában, extrában azért, hogy ő fejlődjön, vagy elérjen dolgokat. Mert azért itt nyilván mindenki nagyon tehetséges ezen a szinten, az, hogy ki mennyit tesz hozzá, ki mennyit dolgozik, ki hogyan áll ehhez az egészhez, az azért tud különbséget jelenteni. És azt gondolom, hogy az első futamon megvolt neki a motivációja azzal, hogy ott egy iszonyatos hajrát vágott le, azért, hogy ott legyen egyáltalán azon a hétvégén. Az lehet, hogy egy picit spannolta őt is, bár azt tegyük hozzá, hogy azért azt a hétvégét megint csak, ha visszatekintünk, ha mondjuk a versenyteljesítményt nézzük, az Aston Martin olyan egyértelműen volt második számú autó gumikezelésből, meg vezethetőségből, hogy azért az egy picit talán zárójelbe teszi, vagy legalábbis egy kicsit árnyalja azokat a teljesítményeket, amiket ott láthattunk tőle is, meg Alonsótól is az első egy-két futamon, meg főleg ugye az első, és hogy
meg
az utóbbi időszakban... Igen. De hogy az utóbbi időszakban, minthogyha ez a motiváció, ez ugye ilyen all-time low kategóriában esett volna, ugye ez a múltkori nyilatkozata, meg ahogy ott viselkedett, és ugye lehet itt, majd beszélünk erről is, hogy itt kivédi, meg hogyan védi, meg mennyire kínos az, hogy hogyan védi, de hát, hogy az, hogy gyakorlatilag, mint Strollra ugye mindig azt mondják, hogy mert ő a gazdag apukának a gazdag gyereke, és egy elkényeztetett valaki.
Én azt például Jacques Villeneuve szereti rendkívül módon.
Igen. Na, de hogy ez szerintem az elmúlt években nem feltétlenül látszott a viselkedésén, vagy a megnyilvánulásain, vagy legalábbis nem ilyen egyértelmű, mert nem arról volt szó, hogy Stroll odament, és flagván nagyképűen beszélt bárkivel, vagy bárkiről. Az elmúlt időszakban meg egy kicsit én ezt érzem, hogy így, jó, hagyjatok már békén, én nekem úgyse akarok itt lenni, hadd menjek már innen a dolgomra, keep driving, aztán kész. És lehet, hogy ez a motiváció kiesés, vagy elmúlás, vagy nem is tudom mi ez még rátesz neki arra az egyébként, hogy mondjam, Sergio Perez-i mértékkel mérhető hullámvölgyére, amiben ő most van egy ideje.
Hát amiben most van egy ideje, ugye a... Tudod, meg állandó hallgatóink is tudják, hogy én nagyon szeretem a számokat. Ugye, ha megnézzük, a nyári szünet óta ugye Lance Stroll 0 darab pontot szerzett. Rajta kívül 3-an vannak így. Nico Hülkenberg a vasárnaponként használhatatlan Haas-szal. Azt hiszem, hogy vitathatatlanul a jelenlegi mezőny leggyengébb pilótája Logan Sargeant a Williams-szel, valamint Yuki Tsunoda, egyébként ránézve szerintem kicsit kínos, ezt csak úgy zárójelbe tegyük hozzá, hogy ebbe a klubba tartozik. Tehát ők vannak mindösszesen. Stroll meg azért mégiscsak egy olyan autót vezet, amellyel Fernando Alonso azért a nyári szünet után is tudott szerezni még egy második helyet, tudott szerezni leggyorsabb kört, tudott a közvetlen élmezőnybe kvalifikálni, miközben Stroll ugye többször indult, többször lett utolsó az időmérőn konkrétan. Aztán volt, hogy el se indult, mert ugye összezúzta magát és az autóját. Tehát ez nekem már hullámvölgynél kicsit több, és az Alonso faktor is azt hiszem, hogy önmagában ezt nem magyarázhatja, mert lehet, hogy az Aston Martin már csak ötödik erő az erősorrendben, én azt hiszem, nagyjából oda lehetne őket pozícionálni, ha megpróbáljuk kivenni a 138%-on teljesítő Alonso és a 18%-on teljesítő Lance Stroll közti defeat, de érted, azért egy stabil pontszerzés, 8-9-10. Helyek az elvárható lenne ezzel az autóval.
Hát ugye az ötödik erő az azt jelenti, hogy a 9-10. Helyre kellene, hogy beautóz. Ha és nem, egyébként szerintem nagyjából szerintem ilyen Barcelona óta, nem Barcelona, Spielberg óta ötödik erő az Aston Martin, egy-egy kiugró hétvégével, csak ezeket mindig Alonso csinálja, és Strollnál ebből a világon semmit nem látni. amikor jó az Aston Martin, vagy éppen beletállnak valamibe, akkor se látni rajta semmit, hogy ő egyébként képes lenne akármit is csinálni ezzel az autóval. Alonso teljesítménye látni, hogy most jó ezen a hétvégén az Aston Martin, ugye a holland nagy díj volt erre a legjobb példa. De hát a ötödik erő vagy, az azt jelenti, hogy ha nem ver meg senki, akinek gyengébb autója van, meg nem csinálsz hülyeséget, akkor és a csapattársad mondjuk még meg is ver,
akkor pontot szerzel. Akkor
is tizedik vagy, és pontot szerzel, és akkor még nem beszélünk arról, hogy mondjuk Perez mit csinál, vagy Sainz nem indul el, vagy Hamilton kiesik, vagy Russell
és neki megy a falnak. És ez nagyon-nagyon fontos hozzá.
Például igen, és akkor ugye mehetsz előrébb, de Strollnál semmi, abszolút, totál légüres térben autózik szerintem.
Így van. És akkor ugye ennek kapcsán merült fel az a kérdés sokakban, réges-régen tulajdonképpen, onnantól kezdve, hogy Lawrence Stroll a fejébe vette, hogy egy nagy csapatot épít Silverstone-ban, és ugye itt a szezon első felében részint az eredmények miatt, de részint azért is, ahogy ugye elkezdték a Silverstone-i bázist fejleszteni, és a többi, ezt úgy komolyan is lehetett venni. És ugye ennek kapcsán óhatatlanul fölmerült a kérdés, hogy meddig lehet elmenni Lance Stroll-lal egy nagy csapat építésében. És hát ez a produkció meg nem egy nagy, hanem egy középcsapathoz is borzalmasan kevés. Úgyhogy nyilván felerősödtek újra azok a hangok, hogy vajon megtörténhet-e az elképzelhetetlen, azaz, hogy Lawrence Stroll mint egy kirúgja a fiát, nem a családból, csak a családi csapatból. Vagy akár Lance Stroll maga mondja azt, és bennem egyébként ez legerősebben most Katarban fogalmazódott meg ez, hogy mi van, ha Lance Stroll fogja azt mondani, hogy köszönöm, elég volt. És ugye Lawrence Stroll kiállt néhány nappal ezelőtt, és elmondta, hogy már pedig ő a fiát nem fogja partvonalra állítani, és csodálatos a kapcsolatuk, amelyek remek, tehát egy apa-fiú kapcsolat, szerintem nem feltétlen tartozik bele, hogy a Forma 1-es csapatodban versenyezzen a kisfiad, attól még lehet remek. Nem tudom, én is például tök jóban vagyok édesapámmal, és mégsem. Na mindegy. Mégsem versenyezek a Forma 1-es csapatában. Na, viccet félretéve, ugye az nagyon beszédes, hogy Lawrence Stroll szükségét érezte ennek a kiállásnak.
Mindenki szükségét érzi, szerintem. Ezek a kérdések most már tényleg egész évben felmerülnek. Ugye Mike Craig is egyfajtában védeni kénytelen Lance Strollt. Ugye egyébként érdekes, hogy Alonso-tól mostanában kevesebb ilyet hallunk, azért az év első felében még rendszeres volt az, hogy világklasszisnek, igen, meg hasonló szépeket mondott róla, meg hogy ugye védte, támogatta, nem előzte meg akkor, amikor hát nagyon sokkal gyorsabb volt, stb. Úgyhogy azért egyébként ezt akkor is mondtam a pitfallban, beszélgettünk erről, hogy mondjuk annál megalázóbb, meg demoralizálóbb nincsen, amikor jön a csapattársad, ad körönként, nem tudom, 6-15 a versenyen, odáll mögéd, villog a tükörben kis túlzással, és oda szól a rádió, hogy ne, és mondjátok neki, hogy nem fogom megelőzni, én csak
de
azért vagyok.
Bácsi nem fog bántani.
Igen, de nagyjából ez, hogy nyugodj meg, nem foglak bántani. És szerencsétlen Stroll meg széttapostol aztont, és nem tudott velem csinálni. Úgyhogy, ja, mondjuk tőle nem hallani annyi dicsérő szót mostanában, de most Lawrence Stroll mit csináljon, hogyha nem védi meg a fiát. És hát ez azért egyébként vetít előre szerintem dolgokat.
No, én azt javaslom, hogy kapcsoljuk a Heathrow Repteret, és akkor hallgassuk meg Sanyit, hogy ő hogy látja a Stroll helyzetet, illetve arról is beszélj kérlek, Sanyi, hogy elképzelhetetnek tartod-e azt, hogy Lawrence Stroll lapátra teszi a gyermekét, legalábbis az Aston Martintól.
Üdvözöllek benneteket a londoni Heathrow Reptér 5-ös termináljáról. Útban Texas felé ebben a formában csatlakozom a kollégákhoz, hogy én is elmondjam a magamét ezekről a hangzatos témákról, amelyeket választottunk a mostani műsorhoz. Ez pedig ugye Lance Stroll jövője. Nagyon nehéz bármit mondani. Nagyon nehéz érdemben kommentálni azt, ami Lance Stroll-al zajlik, ugyanis az elmúlt időszakban az tényleg a kiberíti talán a vállalhatatlan kategóriát, amit ő produkál. Hogyha az okait próbálom keresni, akkor nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy míg tavaly a pályafutása utolsó métereit, utolsó kilométereit, utolsó versenyeit teljesítő, korábbi önmagára, a csúcsformájára nyomokba sem emlékezhető Sebastian Vettel mellett, még úgy, ahogy elment Stroll teljesítménye, azt még lehetett a a vállalható kategóriába sorolni, viszont ami jelenleg zajlik, a csúcsformában levő, tényleg elképesztő teljesítményújtó Fernando Alonso mellett, ez itt pontosan rámutat arra, hogy mekkora elképesztő különbség van egyrészt képességekben, másrészt teljesítményben, tudásban, mindenben Lance Stroll és az élvonal között. Ez a helyzetet tovább súlyosbítja az, hogy tényleg Alonso káprázatos, amit idén produkál, és ugye az, hogy itt a csapat tulajdonosnak, a csapat első emberének a fiáról van szó, ez még csak ront az ő helyzetén, ugye sokkal inkább ráirányítja a figyelmet Lance Stroll küzdködésére az, hogy ő a csapat erős emberének a csemetéje. Ez nyilvánvalóan nem könnyíti meg az ő dolgát. Szeretne természetesen ő kikászálódni ennek a gödörnek a mélyéről, de az elmúlt időszakban, az elmúlt, hát fogalmazunk úgy a nyári szünetről, ahogy visszatértünk abban az időszakban, én igazándiból mérhetetlen frusztrációt, és fogalmazunk úgy, hogy valamilyen szintén kétségbeesést látok rajta, hogy próbálná ő, szeretné ő csinálni, de ez nem akar úgy alakulni, ez a történet, ahogy azt ő szeretné, hogy alakuljon. Nagyon érdekes és nyomatékot ad a krízisnek az a nem elhanyagolható tény, hogy az édesapa Lawrence Stroll, a csapat erős embere, aki híres arról, hogy nem szeret sajtóorgánumoknak nyilatkozni, most a héten úgy érezte, hogy meg kell szólalnia ebben az ügyben. Ez is azt mutatja, hogy mekkora óriási a krízis Lance Stroll körül. Nos, természetesen az édesapa megvédte a csemetéjén, hangsúlyozta, hogy nem képességekbeli vagy tudásbeli probléma van a fiával, sokkal inkább a bal szerencse az, ami sújtja őt, ami hát azért valljuk őszintén, hogy ezt a kijelentést az érdemes egy csipetnyi sóval kezelni. Picit annyira megmosolyogtató volt ez a megnyilatkozás, mint azok a gyötrelmes és kínszenvedős pillanatok, amikor szegény csapatfőnöknek, Mike Cracknek a versenyek után a sajtóértekezleten meg kell magyarázni azt, hogy Lance bizony egy csúcspilóta, szóval a helyzete Strollnak, rózsásnak a legkevésbé sem mondható, viszont én kérdőjelet az ő jövője felé még nem mernék rajzolni. Egész egyszerűen azért, mert amíg az édesapja a tulajdonos, én azt gondolom, hogy Lawrence Stroll nem fogja meglépni azt, hogy eltávolítja a saját fiát a csapat kötelékéből, hiszen végső soron az egész történetet, az egész Forma 1-es projektet, az egész motorsport projektet annak érdekében hívta életre, hogy a fiából nagy pilótát, adott esetben futamgyőztest vagy világbajnokot csináljon. Az nyilvánvalóan már felismerte, hogy ez ebben a formában nem fog működni. Ez nagy valószínűség szerint kivitelezhetetlen. Többször, több felületen beszéltem már arról, hogy én szerintem néhány lépéssel ezúttal is előttünk jár, és már a jövőbeli megoldást keresi, ez pedig csak és kizárólag egyetlen történet lehet.
Hát igen, ahogy Sanyi mondja, hogyha Lawrence Stroll egy személyes sikersztorit akar csinálni ebből az egész Aston projektből, akkor, ahogy arról korábban is azért beszélgettünk már a Formula Podcastben is, de talán még a Pitfallban is szóba került, akkor egy üzleti siker lehet a maximum, amit ő föl tud mutatni, hiszen ő elsősorban mégiscsak üzletember, akinek van ez a bohósága, hogy autóversenyzéssel foglalkozik, és megpróbálja a kisfián keresztül megélni azt az álmot, ami neki nem adatott meg. De összességében ő mégiscsak egy üzletember, és hogyha ezt az Aston Martin sztorit egy nyereséges bizniszét tudja formálni, új módon, hogy egy meglehetősen combos összegért tovább tud adni a csapaton, akkor tulajdonképpen ez mindenképpen sikernek nevezhető. Ugye a pletykák az elmúlt hetekben szóltak egy rejtélyes szaudi befektetőcsoportról, akik érdeklődnek a csapat iránt, ami ugye azért volt itt egy különös egybeesés azzal, hogy a 11. 12. csapat helyére volt egy szaudi próbálkozás, akik aztán ugye az utolsó vagy a második fázisban már nem vettek részt, hogy most róluk van szó, vagy nem róluk van szó, azt nem tudni, de ugye ezen kívül más potenciális vevőkkel is lehet számolni. Hogyha Lawrence Stroll egyáltalán el akarja adni ezt a csapatot, és akkor szerintem innen induljunk ki, hogy vajon ez a szándék szerinted most így 2023 őszén fennállhat-e?
Szerintem a lehetőséget mindenképpen vizsgálja. Ugye nem látunk a lapok mögé innen, de én azt gondolom, hogy ha azt fölismerte, hogy Lance Strollból nem lesz világbajnok, és ugye ez volt a projektje lényege, akkor igazából két útja van a dolognak, vagy azt mondani, hogy oké, akkor ezt a Forma 1-es csapatot fogom én olyan haszonnál konvertálni gyakorlatilag, ami évről évre termeli ezt a hasznot, akkor viszont Lance Strollt ki kell ebből venni valahogy. Vagy azt mondom, hogy ha Lance Strollt nem tudom ebbe úgy benne hagyni, hogy az nekem is minden szempontból megérje, akkor viszont úgy döntök, hogy nekem akkor nem kell ez az egész, és tegyük pénzé. Ugye mind a kettő opció nagyon-nagyon jól tud jövedelmezni, hiszen jelenleg azt ne felejtsük el, hogy minden Forma 1-es csapat jelentős pluszt tud elkönyvelni gyakorlatilag a szezonja végén, csak azt tegyük hozzá, hogy Lawrence Stroll és az Aston Martin rengeteg pénzt áldozott abba, hogy ezt a csapatot az alsó középszerből, már ami infrastruktúrát, meg szakembergárdát, létszámot, stb. Illetően volt, azt egy top csapat közeli állapotba hozza. Most tartunk ott, hogy működnek ezek a beruházások, vagy elkezdtek működni ezek a beruházások. Érkeztek már nagyon komoly szakemberek, akik el is kezdték a munkát, vagy még csak most fogják elkezdeni valahányan. Tehát még ez a projekt azért nincs befejezve ebben a formában. Még mindig ott tartunk szerintem, hogy nagyon-nagyon nagy a befektetés, és ahhoz, hogy ez elkezdjen megtérülni, ahhoz azért még egy kicsit nem lenne baj ezt versenyeztetni. De nyilvánvalóan, hogyha a Lawrence Stroll el akarja adni a csapatát, akkor nem azt fogja mondani, hogy 2023. decemberében eladom, és 24. januárjától akkor már nem az enyém. Azt viszont minden további nélkül el tudom képzelni, hogy a 2026-os új időszámításra, vagy annak környékére el tudja adni. Addig azért tud ez annyit termelni, be tud állni egy bizonyos szintre, ami esetleg még tovább növelheti az értékét, és el tudja adni. És az egy nagyon fontos dolog, hogy ugye itt erőlködhet az FIA, meg az F1 is, vagy a FOM, hogy milyen részvevőket enged be ebbe a körbe, és milyen befektetői csoportokat akar kizárni belőle esetlegesen. Hát ebbe olyan nagyon-nagyon nagy beleszólásuk nincsen ebbe a dologba, ez egy üzlet. Hogyha Lawrence Stroll annak adja el, akinek az FIA vagy a FOM nem szeretné, hát akkor sorry. Úgyhogy ez ugye többen kimaradtak abból a körből, az Andretti kivéve ugye mindenki kimaradt abból a körből, hogy új csapatként megérkezhessen. El is hangzott mindenki részéről, hogy vegyetek csapatot, és majd akkor jöhettek, csak hát nem volt eladó csapat. Ha most esetleg mégiscsak lenne egy, én azt gondolom, hogy óriási licit lenne rá, akármilyen brutális összegekről is beszélünk, és ebben az esetben nagyon-nagyon magas árért el lehetne adni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amivel visszakerülnék arra, amivel kezdtem, hogy a két opció között vacilálhat, és én azt gondolom, hogy afelé mehet majd ez a dolog, hogyha a fiából nem tud Forma 1-es klasszist csinálni, már pedig az eldőlt, hogy nem tud, akkor ennek a kiszállási lehetőségeit vizsgálja, úgy, hogy abból ő a legjobban részesedjen.
Igen, hát még az jutott hirtelen eszembe, aztán mindjárt kapcsoljunk vissza Angliába Sanyihoz, hogy ugye utaltál is rá megint, tehát hogy lényegében Lance Stroll az, aki még meg tudná oldani ezt a szituációt azzal, amit az imént említettem, hogyha ő maga mondaná azt, hogy ő akkor most inkább vagy tényleg elmegy teniszezni, én azt nem nagyon tudom elképzelni, hogy ő szerepet akarna vállalni a csapatban, tehát nem úgy tűnik a srác, mint akit annyira érdekelne ez az egész, amúgy. Azért az nem véletlen, hogy olyan újságíró kollégák, Mészáros Sanyi mindenek előtt, de mások is, másoktól is lehetett ilyet olvasni, hallani, akik rendszeresen járnak a pedokban, rendszeresen találkoznak a versenyzőkkel évente tucatnyi alkalommal. Évek óta mondják, hogy egy-egy ritka kivételtől eltekintve ez, amit te mondtál az elején, ez a teljes motiválatlanság látszik a gyereken, mint aki szívesebben lenne valahol máshol, és nem itt. Tehát azt még nyilván nem ismervén Lawrence Stroll lélektanát, de azt még el tudom képzelni, hogy eljöhet ez a pont, amikor kettejük a vágyai olyan értelemben összeérnek, hogy az ifjabb Stroll se akar már annyira versenyezni, és az idősebb Stroll se akarja már annyira, hogy az ifjabbik versenyezzen, és akkor ezt egy ilyen, nem kell a fiát kitennie, egyszerűen el lehet engedni, menjen dolgára.
Viszont szerintem az önmagában nem, vagy hogy mondjam, tehát az, hogy nem kell azt a döntést meghozni a idősebb Strollnak, hogy akkor most a fiamat inkább nem rúgom ki, hanem inkább akkor csapatostól adok el mindent. Szerintem az nem változtat azon, hogyha a fia kiszáll, akkor neki nem érdeke tovább ezt működtetni, üzemeltetni, és akkor mi mindig úgy tud dönteni, hogy akkor inkább ezt hagyjuk és hagyjuk el szerintem.
Természetesen. Na, adjuk el, azt hiszem, hogy akkor ismét kapcsoljunk vissza Sanyihoz, és akkor mond nekünk pár dolgot az Aston Martin eladásáról. Sanyi, kérlek, folytasd onnan, ahonnan abba hagytad.
Szóval többször, több felületen, több helyen hallhattátok már tőlem azt, hogy az én olvasatomban Lawrence Stroll számára egyetlen megoldása létezik ennek a históriának. Ugye mivel az alapvető célt nem sikerült elérnie, vagy nem sikerül majd elérni azt, hogy a fiából világbajnokot csináljon, ezért egyetlen olyan kiút van számára ebből a közegből, ebből a történetből, a Formula 1-es projektből, amivel úgy tud távozni, vagy úgy tudna távozni innen, hogy nem égne rá semmilyen bélyeg, nem mondhatná senki azt, hogy ő belebukott ebbe az eredeti elképzelésbe, ez pedig az, hogyha üzleti sikerrel zárná le a pályafutásának ezt a fejezetét. Tehát összerakott egy csapatot, a saját szememmel is láttam Silverstone-ban, hogy milyen elképesztő beruházást hajtott végre annak érdekében, hogy ez a csapat szó szerint a jövő csapata lehessen. Rengeteg pénz el lett költve erre, egy abszolút decens társaságról, decens formációról, remek infrastruktúráról beszélünk, ami, ha valaki tényleg komoly formegyes csapatot szeretne üzemeltetni, és hosszabb távon szeretne gondolkodni, annak tökéletesen megfelelne ez a csapat, hogyha megvásárolná. Ez pedig, hogyha el lehetne adni, vagy el tudná adni az Aston Martint olyan árfolyamon, mint amit hallunk az elmúlt időszakban, hogy mibe kerül egy Formula 1-es csapat, ugye hallottunk arról, hogy a kisebb csapatokért egy másfél milliárd dollárt is hajlamosak lennének áldozni, addig nyilvánvalóan a nagyobb, meg jobban felszerelt társaságoknak azok nagyobb pénzeket lehet elkérni. Ezért, tehát hogyha egy irgalmatlan összegért el tudná passzolni Lawrence Stroll, a csapatot az számára egy olyan megnyugtató lezárása lehetne ennek a történetnek, hogy az ő egyébként nagyon-nagyon sikeres életpályájában nem keletkezne folt azáltal, hogy az eredeti célt nem sikerült megvalósítania, és nem sikerült Forma 1-es világbajnokot csinálni a fiába, hogy milyen fázisban halad ez a történet, az már egy jó kérdés. Tehát hallunk időről időre több érdeklődőről, hallunk arról, hogy különböző érintettekkel folytott tárgyalásokat Lawrence-ról, akivel kapcsolatban érdekes megjegyezni, hogy az elmúlt időszakban nem nagyon lehetett őt versenyeken látni. Nem nagyon bukkant fel a versenyeken. A rossz nyelvek szerint ez is annak tudható be, hogy az üzleti ügyek lefoglalják őt, és más irányban keresi a boldogulást. Tehát ez egyes források szerint egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy amiatt van ez, hogy nagyon komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy vevőt találjon a társaságra. Kik lehetnek a vevők? Ezzel kapcsolatban már nagyon-nagyon sok forgatókönyvet hallottunk. Ugye tudjuk, hogy 2026-tól összebútoroznak a Hondával. Én egyáltalán nem tartanám elképzelhetetlennek azt, hogy a Honda úgy gondolja, hogy akkor egy komolyabb szintű gyári jelenlétet prezentálnak az F1-ben a motorszállítói projektjük mellett. Nem biztos, hogy ez lesz, egyáltalán nem, de ez, ha már ott van egy kötődés, akkor úgy van vele az ember, hogy miért ne. Lehet hallani erről a kínai Geely nevezetű koncernről, akikkel már egyébként is bevásárolták magukat, nem a Formula 1-es istállóba, hanem a közúti divízióba, az Aston Martin Lagondába, de arról is hallunk egy ideje, hogy elképzelhető, hogy őket érdekelhetné a Formula 1-es projekt, úgyhogy lehetőségei vannak, nyilvánvalóan más autógyárak, más befektetők is érdeklődnek az F1 iránt. Én a magam részéről teljesen biztos vagyok abban, hogy Lawrence Stroll képben van, nagyon-nagyon-nagyon komoly energiákat fektet abba, hogy megtalálja a megfelelő megoldást, és számomra, én bocsánat, hogy ezt mondom, tényleg nem akarok kritizálni senkit, vagy semmit, de én azt gondolom, hogy ebből ez az egyetlen egy olyan út van számára, ami úgy vezet ki ebből, hogy tényleg nem lehet utána azt mondani rá, hogy megégette magát az F1-jel.
Nekem az Aston kapcsán még az jutott eszembe, vagy azon szoktam gondolkodni, hogy ugye most nagyon magasan van az értéke jelen pillanatban ennek a csapatnak. Részben a beruházások, részben a szakembergárda, és azért jelentős részben az elért eredmények miatt. Ugye az év első időszakában, első negyedévében, vagy a szezon első negyedében azért többször lehetett arról olvasni, hallani, hogy a részvények micsoda emelkedésen mentek keresztül itt az elért eredmények, dobogók, stb. Kapcsán. Igen, ám, csak ez azóta ugye már nem így van. Mármint, hogy az eredmények nem így jönnek, és a csapat értékének a meghatározásában szerintem azért az se lesz majd elhanyagolható szempont, hogy ez egy tartós növekedés-e az Astonnál, és tartósan ott tudnak-e lenni a mezőny első felében, mondjuk dobogós esélyekkel, mert mondjuk a, nem tudom, ötödik hely is végül is, ha úgy nézzük, akkor lehet a mezőnynek az első fele, csak hát hogyha nincs esélye dobogókat szerezni, vagy komolyabb eredményt elérni, akkor nem biztos, hogy annyira értékes. Szóval, hogy azért elindult a fejlődés, minden rendben van, csak közben az derült ki, amiről írtam is egyébként a Formula Plus rovatunkban nemrég, hogy a Ferrari és a Mercedes, amint megtalálta az új koncepcióját, vagy hívjuk ezt bárminek is tulajdonképpen, sokkal-sokkal nagyobb lépésekben tudott fejlődni, mint az Aston Martin, ami talált egy viszonylag korrekt alapot itt az évelején, már ami az autót illeti, de abban nem voltak akkora tartalékok, mint az említett csapatokéban. És ugye a McLaren meggyakorlatilag átlépett mindenkit, most már lassan Ferrari-t, Mercedes-t, mindenkit. És nagyon érdekes kérdés szerintem, hogy akkor ez most csak egy fél éves ilyen felvirágzás, vagy egy ilyen a többiek hibájának a kihasználása volt, vagy ténylegesen számolni kell az Aston Martinnal, és ugye azzal is számolni kell az Aston Martinnal, hogy Fernando Alonso nem fiatal, Lance Strollról beszéltünk, és nagyon könnyen tud az történni, hogy most mondjuk Alonso még a víz felett tartja ezt a csapatot egy darabig, mondjuk az eredmények terén, nyilván most máshol nem beszélek egyelőre, de mi van, hogyha mondjuk két év múlva azt mondja Alonso, hogy off, addig nem sikerült nagyokat előrelépni, és akkor ki fog ide jönni, meg miért jön ide? Addigra kiderülhet, hogy ez egy középszerű csapat továbbra is, és semmi köze a McLaren, Ferrari, Mercedes, Red Bull sorhoz. És akkor meg már megint nem biztos, hogy annyira sokat ér ez a csapat, vagy hogy akkor nem tudom, mennyire lesz magasan az értéke. Nyilván magasan lesz akkor is, csak hogy mondjuk magasabban lenne, hogyha lenne ebbe dobogós teljesítmény, vagy dobogós eredmény. Azt nem tudom, hogy mondjuk ifjabb Stroll lecserélése egy versenyképesebb pilótára az ezen tudna komolyabban változtatni. De hát ugye az Astonnál azért tudom, hogy más erők is mozgolódnak a háttérben.
Nyilvánvalóan. Most nem is tudom. Tehát tulajdonképpen te arra utalsz most ezzel, hogy szerinted érdemes lenne Lawrence Strollnak el akarja adni, akkor minél előbb eladni, amíg még el lehet adni azt, hogy ez egy nagy csapat?
Ez a kérdés, nem állítom, hogy ez így van, én csak azt akarom ezzel így feldobni a hallgatók, olvasók mindenki felé, hogy gondoljuk végig, most lehet, hogy magasabban van ennek a csapatnak a megítélése, mint amilyen szintre valójában képes a mezőnyben, vagy a többiekhez képest. De az is lehet, hogy ha elkezd működni az új kampusz, az új emberek közül mindenki munkába áll, lejárnak ugye a kertészkedési szabadságok, és mindenki jön, és minden szuper lesz, akkor lehet, hogy még jobb lesz a csapat, nem tudjuk egyelőre. Csak azt mondom, hogy az év elején sokkal magasabbra tagsáltuk ezt az Aston Martint, és azt hittük, hogy óriási fejlődés, és meglépték, és most egy csapat lesznek, csak még ezt, meg azt, meg amazt kell kiigazítaniuk. Az év második felében pedig úgy tűnik, hogy a nagyon nagy magaslatról az ötödik helyig estek vissza, és igazából se előre, se átra, szerintem.
Hát igen, és akkor, hogyha most azt, tehát hogyha mondjuk ezt így elfogadjuk, hogy ők az ötödik erő, akkor ugye tavaly évvége óta annyi történt, hogy átlépték az Alpint. És ennyi. Tehát tulajdonképpen akkor ezt mondhatjuk, és ezért ez meg rendkívül szomorúan hangzik. Ugye Sanyi is említette, hogy a potenciális vásárlói körben ugye feltűnhet egy jól ismert név, egy olyan név, amely 2020-ban mindenképp megjelenik az Aston Martin mellett, ez pedig a Honda, és ezzel kapcsolatban van egy ilyen kettős érzésem. Tehát egyrészt ugye olyan nagyságrendű összegekről van szó, ami az F1-es csapatvásárlást illeti, ugye emlékezhetünk az elhíresült 1 milliárdos nyilatkozatra az Alfa Tauri vételárát illetően, hogy én abban nem feltétlen lennék biztos, hogy a Honda készen állna azért, hogy gyári csapata legyen, és egy gyári csapattal küzdhessenek ekkora befektetést, mint egy megengedni magának. Nem a csapat üzemeltetése, az az évi 100, 150 plusz áfa, hanem ugye amit plusz szendvics, hanem amit ugye egy összegben le kellene szurkolni azért, hogy Strolltól átvegyék a csapatot. Én abban nagyon kételkedem jelenleg. Másfelől viszont ha van olyan gyártó az F1-ben, akik a lehető legkiszámíthatatlanabbul viselkednek, akkor az éppen a Honda. Ugye, ha megnézzük az elmúlt évtizedek történetét, a Honda ugye jön-megy, néha csinál magának gyári csapatot, aztán félgyári csapatot, eladja, visszavágyik, visszajön, és egy ilyen Ausztriában fejleszt motort a Red Bullnak, amit majd a Ford fog használni, tehát hogy egy kis jó, ez kis túlzás volt. De hogy tényleg egészen elképesztő az a fajta keringő, amit a Honda az F1-en és különböző csapatokkal csinál. Ez alapján én nem merném azt mondani, hogy ez biztosan nem fordulhat elő.
Nyilván, meg egyébként szerintem az Aston szempontjából, vagy Stroll szempontjából azért az szintén egy pozitív dolog lenne, ha már itt arról beszéltünk, hogy üzleti nyertesként tudnak kiszállni a dologból. Nyilván az még nagyobbat szólna, hogy egy autógyár venné meg az ő portékáját, egy ilyen komoly autógyár, és nem egy ki tudja milyen szedett-vedett projekt, és akkor ezzel talán nem bántottam meg nagyon senkit. Wow. Úgyhogy én is el tudom képzelni amúgy azt, amit mondasz, pontosan azért, amit mondasz, tehát ez simán benne lehet a pakliban. Azt nem tudjuk azért, hogy most ez mennyire erős késztetés Japánban, de hát addig még azért szerintem változhat. Ezért is mondtam azt, hogy itt én azt gyanítanám, hogy ha eladás lesz, akkor azonnal nem fog még megtörténni. Én azért erre satszolom a dolgokat. Bár egyébként ugye Sanyi említette, hogy Stroll nem sok futama volt eddig idén. Ugye a Magyar Nagydíjon is elhangzott a pedokban, hogy ez egy unofficial futam, mert hogy Lawrence Stroll nincs ott a helyszínen. Azt nem tekintett official nagydíjra. Idén sok ilyen volt. Lehet, hogy tényleg ezekkel a projektekkel foglalkozik. Ami még érdekes kérdés lehet szerintem, az ugye maga az autógyár, az Aston Martin közúti projektje az, ami hogyan aránylik mindehhez. Ugye úgy vette meg már azt a céget is, vagy lett ott nagy főnök, hogy azzal a célra rögtön, hogy akkor ez lesz a Forma 1-es csapatunk is. Hát meglátjuk, hogy ezekben hogyan tud majd ő kikeveredni, úgyhogy az neki jó legyen.
Hát igen, ugye a Geely-t említette még meg Sanyi, a kínai autógyárat, amely egy meglehetősen nagy, nyilván Európában kevéssé ismer, de egy meglehetősen nagy és jelentős gyártó, és ugye ők jelenleg az Aston Martin 1/6-át birtokolják. Egyébként nem mellesleg a Mercedes-Benznek is majdnem 10%-a az övék, tehát egy komoly cégről beszélünk. És ugye itt pedig, hát ugye gyakorlatilag az Aston Martin közúti autógyára, mert említetted, az köti össze, vagy kapcsolhatja ide a Geely-t. És hát ugye az új csapatok érkezése kapcsán azért kínai érdeklődőről is hallhattunk. Elfelejtettem, pedig egyszer már megnéztem, Lucky Suns, talán így kell mondani, ugye ők voltak.
Megtaláltam a YouTube-on. Napok.
Igen, úgy. De megtaláltam a YouTube-on, ahogy a vezérigazgató kimondja, és úgy voltam vele, hogy neki elhiszem. Na, mindegy. Tehát ugye volt kínai érdeklődő is, ami a csapatalapítást illette. Nyilván ez sem egy teljesen elvetendő vonal, legalábbis ötletelés szintjén, már azért ötletelés szintjén, hogyha egymás közt ötletelünk arra, hogy mi lehet az Aston Martin sorsa. És ugye az adás elején én még egy nevet említettem, aki szóba fog kerülni, ez pedig Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda ugyanis, hát két okból kell itt beszélnünk róla. Az egyik, hogy ugye gyakorlatilag abban a pillanatban, hogy megtörtént a bejelentés, hogy az Aston Martin és a Honda együtt folytatják 2026-tól, fölmerült az, hogy a Honda ifjú támogatottja, aki egyre kevésbé ifjú, de azért még mindig eléggé az, erről majd talán mesélsz nekünk egy kicsit, hogy mennyire. Szóval, hogy Yuki Tsunoda a Hondával együtt Silverstone-ba kerülhet esetleg, bár akkor ugye sokan kuncogtak, hogy azért egy Stroll Tsunoda kettős, az tényleg az tényleg túl van bizonyos.
Igazi top csapatpáros, nem? Erre is elmondhatnám Verstappen, hogy nekik van a legerősebb pilóta párosok, mint a McLarennek. Ez pont úgy hangzik.
Pont egy Norris Piastri, igen. Na, de hogy te nyilván akkor fölmerült Tsunoda neve az Aston Martinnal kapcsolatban, és ugye aztán történt itt nem olyan régen egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Yuki Tsunoda sajtótájékoztatón mint egy váratlanul elkezdte azt mondogatni, hogy hát ő nagyon remél, hogy a Red Bull nem érti félre, ő nagyon nem akarja, hogy a Red Bull azt gondolja, hogy ő az Aston Martinhoz vágyik, és neki csak a Red Bull számít, és ő csak a Red Bullt szereti, és tudod, kicsit olyan volt, oké, nem voltunk ott a sajtájon, lehet, hogy volt egy kérdés, amire ez volt a reakció, de tehát, mintha kérdezte volna valaki, hogy Yuki, te ugye el akarsz menni az Aston Martinhoz? És a gyerek gyakorlatilag pánikba esett ettől. És azért ez rendkívül szórakoztató volt. Remélem, hogy nem értik félre, és komolyan számolnak velem a jövőre nézve, csak arra koncentrálok, hogy a Red Bullnál jól szerepeljek, és nem az Aston Martinnál. És ugye azért gondolom én, hogy tehát egyrészt ez nagyon fura. Ilyen pletykákra nem szoktak versenyzők reagálni. Főleg ilyen...
Főleg nem így.
Nem így. Pánikba este, hogy jaj, úristen! Ez tényleg, mintha nem tudom a...
Nem, hát figyelj, erre amúgy a legészszerűbb, egy rutinosabb pilóta erre nagyjából azt mondaná, hogy hízelgő ezek a pletykák, hogy ilyenek elhangzanak, hogy én az Aston Martinnál versenyezhetek, de az én jelenem most a Red Bullhoz köt, és a közeljövőben is azt szeretném, hogy ott kiharcoljam magamnak a helyet, stb. És el van ütve a kérdés. Nem kell ott remegve magyarázni, hogy jaj, csak ne értsétek félre, Lézi.
De lehet, hogy félreértették mégis, legalábbis megszólalt Helmut Márkó, aki mostanában tehát azért önmagához képest is elég kemény dolgokat mond, és akkor most a lehető legfinomabban fogalmaztam meg, amit akartam, tehát Márkó azért elszabadult, ezt kár lenne tagadni. És ugye Márkó reagált erre a sztorira, azt mondta, Tsunoda szerződésben áll velünk, ha az Aston Martin már jövőre érdeklődne a szolgálatai iránt, először velünk kell megegyezniük. És ugye itt meg az merült, hogy ki mondta, hogy az Aston Martin 2024-re be akarja ültetni Tsunodát? Ja. Vagy Márkónak ezt mondta valaki, esetleg tényleg? Nyilván ne zárjuk ki a lehetőségét. Na érted, tehát hogy lehet, hogy Mike Crack vagy valamelyik Aston manager elkezdett ott kapirgálni a Red Bullnál, hogy lehet ám, hogy Lance már nem lesz itt jövőre, és szeretnénk valakit, és Márkó gyorsan úgy érezte, hogy ezt bele kell kiabálni az éterbe, vagy egyszerűen mondott egy újabb sületlenséget, mint hogy Perez dél-amerikai.
Hát igen, csak kiragadtál egyet a sokból az elmúlt időszak sületlenségei után, vagy azok közül. Hát nem tudom, azért 24-re nem gondolnám amúgy, hogy ez reális opció lehet. Nyilván a Honda szám, ugye 26-tól érvényes elvileg. Hogy mondjam? Azért 2026, ugye Yuki Tsunoda most tart a harmadik szezonjában.
Igen.
Ugye Franz Tost szokta azt mondani, hogy 3 év alatt kiderül egy pilótáról. Annyi kell, de 3 év alatt kiderül egy pilótáról, hogy körülbelül hol a helye. Ha az idei Yuki Tsunoda az a plafon, vagy szóval ha most van ő a helyén, akkor én nem gondolnám, hogy olyan túl sok mindenki fog utána.
Akkor nem az Aston Martinban van a helye.
Így is lehet akár fogalmazni, igen. És hogy 2026 az még további jó sok szezonnyira van. Addig Yuki Tsunodának szerintem, hogy 3 szintet kéne lépnie ahhoz, hogy ő önjogon mondjuk oda kerülhessen. Ha a Honda viszi, de hát a Honda, és akkor 6.-7. szezonjában majd Honda junior lesz Yuki Tsunoda? Vagy majd megvárjuk, amíg a 30 éves Honda junior lesz? Vagy nem, szóval érted? Tehát, hogy nekem ez egy picit olyan, hogy ezt nem ár. Nyilván nem tudom képzelni, hogy a Honda szeretne magának oda pilótát. Csak ott is felmerül az, hogy de hogyha nincs megfelelő Honda junior, akkor majd a saját csapatunkat bedöntjük, mint Stroll-lal, vagy szóval, hogy érted? Tehát, hogy akkor oda is nem milyenekbe kéne, hogyha szerintem gondolkodni. Tsunoda egy érdekes figura. Itt meséltem pont adás előtt, hogy a Hungaroringen oda vezetett az első útunk, az első sajtótájékoztató az övé volt csütörtökön, és hát, hogy mondjam, a mellé rendelt képviselő kis túlzással kézenfogva vezette oda az újságírók elé, hogy ide kéne leülni, és itt kéne nyilatkozni. és nem megy neki az asztalnak kis túlzással, jó, és ez tényleg túlzás, de szóval értitek, nem mire gondolok, tehát, hogy Yuki Tsunoda nem az ember ilyen pillanatban, aki önjogon, saját tudásából, karakteréből, és nem tudom, találékonyságából megél a Forma 1-ben, meg a Forma 1-es pedokban. Azt pedig nehezen tudom én jelen pillanatban megindokolni, hogy a Hondának ez miért lenne jó 2026-ban. Ha meg nem találnak jobb japánt addig, hát az megint csak az ő problémájuk szerintem.
Bennem az merült föl, hogyha ők nagyon-nagyon szerettek volna jobb japánt keresni, akkor 2024-ben miért nem Ayumu Iwasa?
És mi van, hogyha arra várnak, hogy ő még tanuljon mondjuk 2 évet, és 2026-ig, hiszen van ideje még tanulni.
Hát van, persze, de hogy összességében, amit a Formula 2-ben csinál Iwasa, az totál rendben van. Ugye harmadik most a bajnokságban a szezon záró forduló előtt, futamokat nyert, főverseny nyert, dobogókat szerzett főversenyen, és így tovább. Igazából még a második hely is meg lehet neki, a bajnoki cím az már nyilván nem. Hát igen, de hogy 2025-ig akkor hol szuperformuláztatják? Most csak tényleg, tehát azon gondolkodom, hogy ha ők nagyon azt akarták volna, hogy Tsunodáját keresnek másik japánt, akkor lett volna kit bevetni akár már jövőre.
Ugye nem azt akarod mondani, hogy Tsunodának a teljesítménye az, ami alapján őt a Red Bull és az Aston Martin között lebegtetjük.
Nem. Ilyet én nem mondtam egyáltalán.
Jó, csak ugye azt mondod, hogy nem volt nála jobb japán, hogy ja, igen.
Hát, na mindegy, jó. Igen, azt gondolom, hogy Tsunodáról azért még hallgassuk meg, hogy Mészáros Sanyi mit tud nekünk mondani, szóval még egyszer utoljára kapcsoljuk Londont.
Tsunoda és az Aston Martin, hangzatos történet. Meg röviden próbálok reflektálni erre, mivel azt mondtam, hogy én úgy látom, hogy Lawrence Stroll nem kívánja kivonni a forgalomból a saját fiát, nem fogja elvenni tőle az esélyt, hogy az általa birtokolt csapatnál versenyezzen. Én azt gondolom, hogy Tsunoda akkor juthat lehetőséghez az Aston Martinnál, amennyiben a Hondával a szálak szorosabbra fűződnek majd 2026-tól, vagy adott esetben, ha a Honda úgy gondolná, hogy megpróbálnak komolyabb érdekeltséget szerezni ebben a csapatban már 2026 előtt. 24-re biztosított a helye Tsunodának, bár nagyon-nagyon-nagyon erős hangok voltak azzal kapcsolatban a pedokban, hogy a Honda szeretné elengedni a junior program portékájának a kezét, és azt szeretnék, hogy 2024-től már megálljon a saját lábán. Ez végül annyiban változott, hogy nagyon-nagyon változott velük a világ, egy hosszú és kemény egyeztetés sorozat után végül úgy döntöttek, hogy mégsem engedik el a kezét, sőt, még egy vaskos kis csekkel is megtámogatták az ő karrierének a folytatását. Egyéb kedvezmények mellett azt halljuk, hogy egy olyan 10 millió dollárral segítik nagyságrendileg a Tsunoda pályafutásának a folytatását. Ez azt mutatja, hogy számolnak vele, arra utal, hogy vannak terveik, vannak elképzeléseik vele, hogy ha más nem, akkor azt, hogy bent tartják a rendszerben, és amennyiben úgy alakulna, akkor nyilvánvalóan tudnának kezdeni vele valamit. Ha az Aston Martinnál, amikor a kapcsolat elkezdődik, akkor ott versenyzőre lenne szükség, akkor én azt gondolom, hogy egyáltalán nem lenne az ördögtől való azt gondolni, hogy Tsunodának ott kerülne valamiféle lehetőség. Kiváltképp abban az esetben, hogyha akkor úgy alakulnának a dolgok, hogy valamilyen szintű érdekeltséget szerezne ott a Honda, vagy valamelyik más befektető, vagy valaki, és ott megkérdőjeleződne Lance Stroll jövőjének folytatása, meg hát ugye az is kérdéses, hogy Alonso 2026-tól itt lesz-e még, ami ugye hát a dolgok jelenlegi állása szerint nem feltétlenül valószínűsíthető, úgyhogy meglátjuk, hogy terem-e babért Tsunodának az Aston Martinnál. Én azt gondolom, hogy Tsunoda számára a legfontosabb most az, hogy 2024-ben stabil teljesítmény nyújtson, megbízható teljesítmény nyújtson, ugyanis akár máshol is kerülhet neki lehetőség. Nem tudhatjuk, hogy milyen alakulása lesz a pilóta piacnak. Én azt gondolom, hogy ezzel, hogy bizalmat kapott a Hondától, ez egy óriási dolog az ő számára. Egy Forma 1-es szezon nagyon-nagyon hosszú, nagyon-nagyon sok minden történhet, úgyhogy kíváncsian várjuk a folytatást úgy Tsunoda, mint az Aston Martin-t illetően.
Hát Sanyinak köszönjük szépen, és ezzel útjára engedjük, hiszen hamarosan föl kell szállni a tengeren túli járatra. Jó utat kívánunk neki. Mi pedig még itt pillanatra maradjunk Tsunodánál, vagy nem is csak Tsunodánál, egyáltalán a Red Bullnál. Azon gondolkodtam, hogy ez mennyire rendkívül mulatságos, hogy a Red Bull mind a négy pilótáját bejelentette 2024-re, de hogy tulajdonképpen én azt gondolom, hogy csak az egyes rajtszámú autót tekinthető teljesen biztosnak. Tehát a négyből három hely azért ilyen fene se tudja, mert ugye van pletyka Perez visszavonulásáról, vagy kirúgásáról, meg mind a kettőről, ultimátumról, minden egyébről van szóbeszéd, akkor ugye nyilván arról szól a szóbeszéd, hogy akkor Ricardo megy a helyére, Yuki Tsunodát közben Marco már kiárusítja az Aston Martinnak gyakorlatilag, hiszen mondta, hogy csak meg kell velünk egyezni, és akkor nyilván ugye Alfa Tauriból bármelyik hely megüresedik, akkor sorban áll Liam Lawson, és vagy még ki tudja, hogy mindkettő megüresedik, még Ayumu Iwasa is oda keveredhet egy ponton. Tehát, hogy tényleg Verstappen helyén kívül, tehát egyiket se tekinthetjük biztosnak, annak ellenére, hogy négy bejelentett szerződés van.
Nekem ebben további mulatságos faktort jelent az, hogy mindezekről a szerződésekről az a Helmut Márkó beszél, akinek szerintem ugyanannyira remeg, vagy a levegőben lóg a 2024-es szerepvállalása, mint bármelyik érintettnek, és annál mulatságosabbat én nem hallottam az elmúlt időszakban, mint Márkó tegnapi nyilatkozata, vagy a hét elején nyilatkozata, amiben azt mondta, hogy ugyan már engem miért akarna innen kitúrni Christian Horner, hiszen szerződésem van 2024-re. Hát mondom, haver, tehát ezt te hány embernek mondtad eddig, hogy neked szerződésed van 24-re, és nem ér az semmit. Tehát, hogy miért gondolod, hogy a tiéd többet ér, mint bármelyiké? Úgyhogy igen, ott azért szerintem bejelentünk dolgokat, meg minden rendben van, de nagyjából az a biztos, hogy jó autójuk lesz, és az egyiket Verstappen fogja vezetni, minden más az így. Hát majd meglátjuk.
Hát majd meglátjuk. Azt hiszem, ez igen, mind az Aston Martin sztorit, mind a Red Bull ülésének sorsát tökéletesen összegzi, de ennél azért kicsit professzionálisabb konklúzió is elkélne ide. De ezt ne tegyük meg. Helyette én fölteszek neked egy olyan kérdést, hogy kik fogják szerinted, tényleg szubjektív véleményed szerint, kik fogják vezetni a Red Bull négy autóját és a két Aston Martint jövőre? Úgy, akik be vannak jelentve?
Hát szerintem egyébként, ha fogadni kéne, szerény összeggel, de én egyébként arra tennék, hogy igen, az a hat versenyző fogja vezetni azt a hat autót.
Akik be vannak jelentve.
A legkérdésesebb szerintem Perez, és nyilván, hogyha Perez kérdéses, akkor ugye egy Alfa Tauri is kérdéses lesz valószínűleg, de én azt gondolom, hogy 24-re maradni fog minden. Én azt gondolom, hogy Perez idei teljesítményével, meg még ki tudja, mi történik az év végéig, a Red Bull nem kerül bajba, és a Red Bullnak ez bizonyos tárgyalásokban még akár az előnyére is válhat, hogy Perez így teljesített, vagy teljesít, úgyhogy én azt gondolom, igen, hogy ez a hat lesz. És te mit gondolsz, lesz bárhol váltás, vagy melyik poszton szeretnéd, hogy váltás legyen?
Szeretném, hát de most az a kérdés, mit szeretnék, nagyon sok mindent szeretnék. Én mindeneket, igen, én erről privátban beszélgetünk, én abszolút fölültem a Lawson hype vonatra, tehát én marhára örülnék, ha akár így, akár úgy ő kapna egy helyet az Alfa Tauriban jövőre, és ezt tényleg azt mondhatjuk ennek, hogy két irányból is kaphatjuk, mert Ricardo és Tsunoda ülés pozíciója is megváltozhat. Emellett én ami még egyet mondok, amit szeretnék, azt a Lance Strollt, akit most látunk, én nem szeretném az F1-ben látni. Tehát ha marad, akkor ne ez legyen, és tényleg itt nem csak a produkcióra, hanem a viselkedésről is van szó, mert számomra ez a katari egész, ez vérlázító volt. De lehet, hogy talán jobb lenne, hogyha ő így, nem is tudom, 7 szezon töltött az F1-ben. Lehet, hogy ez ebből a karrierből elég volt ennyi. Aztán, hogy az ő utódlására miért Yuki Tsunoda lenne a legmegfelelőbb, amikor például egy Felipe Drugovich ott van náluk a tartalékpilótai szerepben, az már egy másik kérdés.
Igen, és erre azt hiszem nem lehet indokot mondani, hogyha nem Stroll, akkor miért Tsunoda? Tehát akkor azért lehetne válogatni olyanok közül, akik esetleg, hogy mondjam, nagyobb potenciállal bírnak, mint a negyedik szezonjára készülő Yuki Tsunoda. De én azt gondolom, hogy ő nem lesz 24-ben még ott téma. Szerintem 26 környékére már lehet, csak annak se látom az értelmét, vagy a miértjét.
Hát azt hiszem, hogy fogunk még ezekről a témákról beszélgetni. Valószínűleg még idén is, mert összességében azért azt megállapíthatjuk, hogy vannak itt nyitott kérdések, ami a versenyzők helyét illeti, annak ellenére, hogy hivatalosan csak is a Williams második számú autójának sorsa kérdéses 2024-re. Szóval erről még fogunk dumálni sokat, azt hiszem, Tomi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt be tudtál szállni az adásba, és kiegészítetted ezt a kis csonka csapatunkat. Sanyi a reptéri wifi átkának volt kitéve. Szóval nagyon köszi, és azt ajánlom nagy szeretettel minden kedves hallgatónak, hogy jövő hétfőn este 7 órakor mindenképp hallgassátok meg a Pitbull című hírháttérműsort, ha már ez a két drága ember, Balogh Tomi és Gobodics Tomi nemzeti ünnepünkön is áldozatos munkával fölveszi ezt az adást, mindenképpen nézzétek és hallgassátok meg. Formula Podcast pedig valamikor a jövő hét közepe táján várható futamértékelő adással kedden, szerdán, valószínűleg inkább szerdán fogunk jelentkezni. Mindenről természetesen csak is Mészáros Sándor tehet, illetve elsősorban az a körülmény, hogy neki ugye Austinból Mexikóvárosba át kell helyeznie a székhelyét, és
azt még szeretném a hallgatók figyelmébe ajánlani, hogy nyilván Sanyi nem nyaralni megy sem Austinba, sem Mexikóba. Érdemes lesz követni YouTube csatornánkat, meg a Facebook oldalunkat, hiszen Sanyi oda azért fogja hozni az exkluzív információkat, videós bejelentkezéseket a helyszínről, ahogy azt azért idén már megszokhattátok, hiszen szerintem most már összeszámolni is nehéz, hogy hány futamnál tart, hány helyszínen képviselt minket, úgyhogy ez most is így lesz, mind a két helyszínről hozza majd az információkat, úgyhogy kövessetek minket.
Így van, és kövessétek Sanyit is a közösségi médiában. Mesandor, M.E. Sandor azonosítóval van fent az Instagramon, az X-en és Facebookon is. Ne röhögj az X-en, én X-rajongó vagyok. És azt hiszem, hogy akkor ezzel tényleg befejezzük a mai műsort.
Köszönöm. Szerintem lehet, hogy te X-rajongó vagy, de a magyar labdarúgó válogatott ezt most annyira nem lájkolja. Ők nem X-rajongók tulajdonképpen.
Ez egyrészt pusztítóan rossz volt, másrészt pedig fájdalmas emlékeket téptél fel bennem tegnap estéről. Köszönöm, hogy itt voltál, köszönjük a figyelmet, minden jót, sziasztok!
Sziasztok!
Tetszett az adás? Hallgass meg korábbi műsorainkat, valamint iratkozz fel ránk Spotify, Google, Apple Podcast vagy más csatornáinkon. A linket megtalálod a leírásban, illetve a formula.hu weboldalon.